Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
A kagylóstrákok élete és halála a földtörténeti múlt során. Tóth Emőke előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. A felvétel 2005. márciusában készült.
Előadásom címe A kagylóstrákok élete és halála a földtörténeti múlt során. Az első kérdés, amit tisztázni kell, hogy mi is tulajdonképpen az a kagylóstrák, mivel hogy a rákok altörzsében nem ez az egyetlen csoport, ami kagylót visel, hanem valamint, hogy az osztrakódák, amikkel én foglalkozom, amiknek a neve, ez a kagylóstrák név az osztrakódákra honosodott meg, de ezen kívül kagylót viselnek még a levéllábú rákok osztályába tartozó konhosztrakák is, amelyeknek abban különbözik a teknőjük, az osztrakódáiktól, hogy itt vannak, a teknőn növedékvonalak vannak. Szóval az egyetfejlődés során az osztrakódák vedlenek, a konhosztrakák pedig tovább építik a teknőjüket, ugyanúgy, mint ahogy a kagylók. A 18. században került sor az első osztrakóda leírására. Linné említette meg először 1746-ban, majd 1758-ban Systema Naturae című művében már három fajt le is írt a Monoculus nemzetségből. Az első ábrázolás Baker nevéhez fűződik, 1753-ban egy édesvízi rendszeres osztrakódát ábrázolt először, és az első fosszilis osztrakóda ábrázolása Wilkens nevéhez fűződik, 1769-ben ábrázolta ezt az osztrakódát, amit ő akkor halfognak, vagy valamilyen móluszkának vélt, nem tudta eldönteni, hogy mi az. Az első nemzetség leírására 1776-ban került sor, Müller nevéhez fűződik, a Ciprisz nemzetséget írták le először, és ennek a nemzetségnek a nevét kapta a legnagyobb osztrakóda folyóirat is, a Ciprisz, ami az interneten is hozzáférhető. Magának az osztrakóda osztálynak az első leírás Latreille nevéhez fűződik. Ő az entomosztrakák negyedik rendjeként írta le, és a maga az osztrakóda szó az osztrakon görög szóból származik, és azt jelenti, hogy ház teknő az osztrakon. Latreille nevéhez fűződik az első fajleírás is, pontos fajleírás, a Ciprisz fába fajnak a leírása, amit a Franciaországból, a terciárből írt le. A 19. század legjelentősebb monográfiája Müller nevéhez fűződik, osztrakóda monográfiája. A 20. század elején a recensés paleontológiai kutatások nagyon elkezdtek eltávolodni egymástól, és majd csak a II. Világháború után Morkhofen és Pokorni monográfiái közelítették újra egymáshoz a zoológusokat és a paleontológusokat, és ezek ilyen szintetizáló művek voltak, amik ugye paleontológiai, zoológiai tanulmányokon alapultak. 1963-ban rendezték meg az első nemzetközi osztrakodológus kongresszust, és ekkor alapították meg az egyesületet is, egy folyóiratot is ekkor alapítottak, ezt a The Osztrakodologist folyóiratot, aminek a nevét 1983-ban Ciprisre változtatta Örtli, és 77-ben pedig megváltoztatta az egyesület nevét is, az IRGO-ra. Az IRGO az egy olyan nemzetközi szervezet, ami a Nemzetközi Paleontológiai Egyesület alá tartozik, és annak hivatalos szervezete, és így az UNESCO alá tartozik. Akkor beszélnék egy kicsit a kagylósrákoknak a felépítéséről. Hát ugye két teknő borítja a lágyszerveket, ugye hát a lágytestet. A lágytest két részre tagolódik, a fejre meg a tollra. Ez már mutatja az ősi szelvényezettségnek az elvesztését, mutatja ez a lágytestnek ez a típusú felépítése. Az ősi szelvényezettség csak a hét végtagpáron jelentkezik, melyeket ezeneken a recens fajokon meg is mutatnék. Tudni kell, hogy az a felső az egy hímegyed, az alsó pedig egy nőstény. A hímnek ez a felső végtagpárja az az antennula, antenna, mandibula, maxilla és a három pár torláb. Ezek táplálékfelvételre, mozgásra és tisztításra használja ezeket az állat. Még érdekességnek megemlíteném, hogy itt, ebben a nőstényegyedben, illetve itt a nauplius lárvák láthatóak. a kagylósrákok mérete általában 0,1 és 1 mm közöttiek. A legnagyobb kagylósrákok a paleozoikumban éltek, ezek elérték a 10 cm-es nagyságot is. A legnagyobb faj, ez a, ami a legnagyobb nagyságot elért, ez a Leperditia barbotana, amit a Devonból írtak le. Ezek után általában ilyen 1 méter alatti fajok domináltak, és még a recens fajok közt találhatunk egészen nagyméretűeket, mint például itt látjuk ezt a gigantocipriszt, ez egy pelágikus életmódú osztrakóda, és ennek a nagysága elérheti a 3 cm-t is. Bemutatnék még egy osztrakódát, Nagy-Britanniában honos, ez is egy recens osztrakóda, ez 2,5 mm-es, a Cypris pulvera. A paleontológusoknak egyedül a teknők állnak rendelkezésre a határozáshoz, mert a lágyszervek nagyon ritkán őrződnek meg. Úgyhogy ismertetném röviden a teknőnek a határozó bélyegeit, mert végül is ezek nagyon fontosak. Legelőször nagyon fontos a teknőnek az orientálása, ami végül is nem egy nehéz feladat, mert fontos tudni, hogy a zárk szerkezete a háti oldalon van, úgyhogy azt már be lehet lőni, hogy melyik a hasi meg a háti oldal, és azt, hogy melyik a melső perem, illetve a hátsó perem, azt onnan lehet eldönteni, hogy a legtöbb osztrakódánál a melső perem az, ami ilyen ívelt, és a nagyobb ívben van. A határozás, az a fajleírásokhoz a teknőt 13 részre osztják, és ez alapján írják le végül is a teknő díszítését, vagy díszítettségét, stb. Nem csak a külső bélyegek fontosak a határozásnál, hanem a belső bélyegek is, amelyekről még beszélnék részletesebben. A határozó bélyegek, hát először is a körvonal, a teknőnek a körvonala, a díszítés, a zárszerkezet, az izomhegek, a normál pórusok és a marginális pórus csatornák. Itt azért nem izombenyomatokról beszélünk, mint a kagylóknál, mert végül is ugyanaz a szerepe, ez tulajdonképpen a teknő zárásához való záróizmoknak a megtapodási nyomai, csak hogy ezek kifelé domborodnak a teknő belsejében, nem pedig benyomatokként jelentkeznek. A körvonal. Hát a legtöbb osztrakóda megnyúlt, mondjuk van egy-két alak, például a gigantocipris is, meg még ez a metapolikópe, amelyek ilyen szinte kerekek. A körvonal rendkívül változékony, nagyon variábilis egy fajon belül is, nagyon sok tényező befolyásolhatja. Például ebben a két esetben, a kandón a kandidulánál és a loxokon a hasztátánál az ivari dimorfizmus, ami befolyásolja például a körvonalat egy fajon belül. Ez itt egy hím példány. Hát látszik, hogy teljesen más a körvonala, mint a nősténynek, illetve a méretet is befolyásolja az ivari dimorfizmus, és látszik, hogy a nőstény az kisebb, mint a hím. Általában a hímek megnyúltabbak, de van egy-két eset, amikor a nőstény a megnyúltabb. Ennek oka az ivarszerveknek az elhelyezkedése, meg hát a mérete. Fontos a határozásnál a hossz és a magasság, de ennél sokkal fontosabb a hossz és magasság arány, ezt minden fajleírásnál le kell írni. Még a körvonalnál fontos, hogy nem csak az ivari dimorfizmus miatt lehet variábilis a körvonal egy fajon belül, hanem a lárva állapotok is, ugye az egyetfejlődés során 8-szor vedlik le az állat, és mindegyik lárva állapotnak eltérhet a körvonala. És ezekre is oda kell figyelni, hogy nehogy valaki más fajba soroljon ugyanazt az alakot. Fontos bélyeg még a díszítés. Dorzális tarajt, ugye a háti tarajt, középső, ventrális taraj, szubcentrális guma és az anteromarginális tarajokat. Fontos tudni, hogy a paleozós alakoknak teljesen más a díszítése, mint a mezozós, kajnozós alakoknak. A paleozós alakoknál a díszítésre más terminusokat használnak. Itt beszélnek unilóbát, bilóbát, trilóbát és kvadrilóbát alakokról, illetve uniszulkát, biszulkát és triszulkát alakokról, amikor a díszítést leírják. A mezozós és kajnozós alakoknál teljesen megváltozik a díszítés, más típusú díszítő elemek dominálnak. Hát vannak olyan alakok, amelyek simák. Az is fontos, hogy az életmód az életmódra lehet némileg következtetni a díszítésből. Általában például a növényen élő alakok azok simák, illetve simák még a beásódó formák, akkor a mélytengeri alakok nál is a simák, meg édesvízi alakok is főleg simák, de mondjuk ott vannak dudorosak is, amigen fenotipikus bélyegként jelennek meg a dudorok. Vannak pontozott formák, gödörkézet, itt, hát ez nekem nagyon tetszett, ez egy nagyon szép taraj, tarajos forma. Recézett alakok is megjelennek, illetve itt is jól látszik két háti taraj. Ez egy nagyon szép, és ez ilyen, hát ilyen hálózatos díszítésű, meg tüskés, ez egy nagyon szép alak. Illetve itt pedig különböző bordák is megjelenhetnek, amik fontosak a határozásnál. Fontos a díszítésnél még, hogy megkülönböztetünk elsődleges és másodlagos díszítőelemeket. A nemzetségre jellemző, például itt a pleurocitera nemzetségnél jól lehet látni, hogy az elsődleges díszítés, ugye a nemzetségre jellemző bélyeg, ezek a hosszanti bordák. Fajonként viszont a hosszanti bordák közti területnek a díszítése az teljesen más. És ez a másodlagos díszítés, ami itt megjelenik. A díszítés is erősen befolyásolják a környezeti feltételek. A leptocitera lakertozánál de azt figyelték meg, hogy ez mind a kettő egy nőstény példány, mind a kettő egy jobb teknő, és az látszik, hogy ez a díszítettebb forma, az a téli időszakban domináns, és a nyári időszakban pedig ez a sima forma dominál. A díszítettebb alaknak sokkal kevésbé elmeszesedett, a nyári alak sokkal jobban elmeszesedett. És ezzel jól látszik, hogy a meszesedés fokától nem függ az, hogy mennyire díszített a forma. Minél erősebben messzes, attól nem feltétlenül lesz díszítettebb a forma. Szóval a díszítésben végül is itt egy ilyen évszakos ciklicitás lehetett megfigyelni ennél a formánál. Illetve fontos még a sótartalom, ami befolyásolhatja a díszítést egy fajon belül. Stressz környezetben, amikor normálistól eltér a sótartalom, sok alaknak a díszítése redukálódik, ez mind jellemző a brakvízi környezetekre, a csökkentsósvízi környezetekre, illetve a hiperszalin környezetekre is, hogy csökken a díszítettségnek a foka. És természetesen a díszítettséget még befolyásolja az, hogy az egyetfejlődés során a lárva állapotoknak a teknői mindig kevésbé díszítettebb, mint a kifejlett egyedé. És az ivari dimorfizmusnál is a díszítettség a hím és nőstény egyednél változhat. És illetve a két teknőnek is különböző lehet a díszítése, a jobb és a bal teknőnek. Ezek mind megnehezítik a határozást a fosszilis anyagnál. Az izomhegek is fontos határozó bélyegek. Ezek itt a központi záromizomhegek, ezek mandibuláris hegek, ezek a mandibulának a izmának megtapadási helyei, ez pedig a frontális heg. Hát nagyon sokféle típusú izomheg van, ami szintén határozó bélyeg, szintén segít abban, hogy meghatározzuk a példányunkat. Pedig ezen a képen látható, hogy az evolúciós fejlődés során egy csoportnál hogyan változott az izom. Hogyan változott az izomhegeknek a száma, illetve elrendeződése. És ezen a képen viszont nem ezt látjuk, bár úgy tűnik, mintha ugyanígy ezt az evolúciós fejlődést látnánk, de ez itt egy két lárva állapotú alaknak a izomhegei, és ez pedig a kifejlett egyedé. Az egyetfejlődés során is az ősi, nagyon primitívebb izomhegek közül haladunk a modernebbek felé, és itt pedig azt látjuk, hogy ez egy ugyanannak a példánynak jobb és bal teknőjének az izomhegei, hát ezek sem egyeznek, és erre is nagyon oda kell figyelni a határozásnál. Természetesen nagyon sokszor nem őrződnek meg ezek a belső bélyegek, illetve nem tanulmányozhatóak, főleg például a mezozoós osztrapódáknál, ahol a két teknő nem úgy fosszilizálódik, hogy szétesik, hanem egyben marad, és azt nagyon nehéz szétszedni, és általában a mezozoósoknál nehezebb ez a határozás, bár vannak nagyon jó megtartású anyagok is, ahol lehet a belső bélyegeket vizsgálni. És itt pedig egy elektromikroszkópos kép, a ciamociteride a nemzetségről, és ennek látjuk a belső izomhegeit, szerintem nagyon jól láthatóak. Ez egy szarmatakorú osztrakóda. A zárszerkezet, az is fontos határozó bélyeg. A zár nyitását Vagyis, hogy hát a teknőknek a nyitását ez a ligamentum segíti, ez egy ilyen rugalmas pánt, a záródás pedig ugye a záróizmok segítségével történik. Hát nagyon sokféle zártípus különböztetünk meg, egészen a teljesen egyszerű zártípustól, az egészen bonyolultig. A záraknak is különböző részekre osztják fel a zárakat is. Itt ez a rész a medián, itt vannak a medián elemek, itt a anterior, illetve posterior elemek, itt tanulmányozhatók. Fontos még a határozásnál a normál pórusok és a marginális pórus csatornák. A marginális pórus csatornák különbözőségét ez az ábra mutatja, hogy a különböző fajoknál hogyan változik, vagy hát ugye ez is fontos határozó bélyeg. Itt nézik a pórus csatornáknak a sűrűségét, illetve hogy elágazóak-e, itt megjelenhetnek ilyen ampullák. Fontos kis, sok kis részletet lehet vizsgálni, és ezek fontosak a normál pórusok is. Tulajdonképpen ezeken a pórusokon lépnek ki az érzékelő sertély az állatnak, és megkülönböztetünk a normál pórusoknál egyszerű pórusokat és szitatípusú pórusokat. Egy recens fajnál azt figyelték meg a Cypridae sztorozánál, hogy a sótartalomnak a változásával változik ezeknek a szitatípusú pórusoknak az alakja. És három típusú szitapórust különítettek el, három alakult, a kereket, a hosszúkásat és a szabálytalant. És azt figyelték meg, hogy a kiédesedett vagy kiédesedett vizekben, vagy hát édesvizekben a kerek típusú, kerek szitapórusok dominálnak. A körülbelül normál sótartalomnál a szabálytalan és a hosszúkás, és hogy hiperszalin környezetekben szabálytalan szitapórusok vannak, főleg szitapórusú állatok vannak főleg. És így akár a normál pórusokból is lehet következtetni a sótartalomra ezzel ilyen recens analógiák alapján. Hát ugye már beszéltem egy sokat az egyes határozó bélyegek bemutatásánál a variációkról. Hát ezt összefoglalnám még, mert szerintem ez a legfontosabb a határozásnál, hogy ne túl sok fajba soroljunk be, például egy fajt. A jobb és bal teknő ugye alapvetően különbözik, mint méretében, alakjában, a belső bélyegek különböznek. Erre nagyon oda kell figyelni a határozásnál. A kövvonal változik az egyetfejlődés során, az egyes levedlett teknőknél, akkor az ivari dimorfizmus is befolyásolja. Akkor áttérnék a kagylósrákoknak az életmódjára. A mozgásuknak különböző típusai vannak, hát vannak mászkáló formák, vannak eleve bentos és pelágikus formák, hát vannak mászkáló formák, akkor beásódó formák, növényen mászkáló formák, akkor úszó formák, sőt van egy nemzetség, ami a hátán úszik a víz felszínén. És akkor a mozgásra bemutatnék egy kis videót. Ez a Cypris Pubera nemzetség, amit már láttunk egyszer, ez egy 2,5 mm körüli recens osztrakóda, és ez a mászkálásra például nagyon jó példa. Ott már ott mozog, de majd előre jön. Itt így mászkálnak az aljzaton. És a növényen való mászkálásra pedig a Loxokonka elliptika recens osztrakódát hozzám fel példaként. Ez a faj egyébként csökkent sósvízi környezetben él most, de ott megy a növényként. És ott látszanak ott a szeme, ahol összegyűjti a fényt. Nekem ez a kedvencem, ez ilyen sziklás tengerpartok közelében él ez a faj, a Heterocytereis albomaculata, és ez egy korallina algákon szárát élni. És akkor itt mászkál az algán. Az osztrakódák táplálkozásáról elmondható, hogy mikrofágok, főleg szerves törmelékekkel táplálkoznak, de vannak köztük dögevők is, meg hát különböző szerves törmelékekkel táplálkoznak, és például Szlovéniában, édesvízi eocén mocsarakban, például szinte milliós egyetszámban is előfordulhatnak, mert nagyon szeretik az ilyen bomló szerves növényi anyagokat. Persze azok a fajok, amik a dizoxikus környezetet kedvelik. ezek általában oxigén szegényebb környezetek. És hát a szaporodás. Hát van ivaros szaporodás is, meg van partenogenezis is, szűznemzés. Hát persze a szűznemzésnél is úgy van, hogy időnként azért megjelenik egy hímegyed, és frissíti a vért, mert hát azért elég belterjes lenne. De például, amit itt látunk, majd mindjárt mutatom a videót, ezt az ivaros szaporodást, ez az Eucypris virens. Erről azt kell tudni, ez egy recens osztrakóda, hogy ez alapvetően szűznemzéssel szaporodik, és kizárólag Franciaország, Spanyolország és Szicília területén találtak ivarosan szaporodó alakokat ebből a fajból. Szóval még fajon belül is változhat, hogy ő hogyan szaporodik. De a szaporodás menete az kétféle lehet ivaros szaporodásnál, hogy vagy mind a ketten a hasi oldaluk felül érintkeznek, vagy pedig hát a hím így hátulról ráfekszik a nősténnek. Akkor ezt is bemutatnám, mert erre is találtam egy videót. És hát találtam egy olyan videót is, amin pedig már a megtermékenyített nőstény látható, és benne pedig a peték, vagy hát azt hiszem ezek már lárvák. És az egyetfejlődés, hát a kiinduló stádium ugye a pete, ebből lesz a nauplius lárva, illetve ebből a lárva, és 8-szor vedlenek az állatok életük során, míg el nem érik a kifejlett egyedet. A kifejlett egyed már nem vedlik, csak a lárva állapotokkor van vedlés. Vannak olyan alakok, ahol csak a petéket hordja az állat magában, és valahol már még a lárva állapot is. És ugye a nauplius lárva is a testében, vagy a teknő alatt a testében van. És az ökológia. Hát az osztrakódák minden vízi környezetben előfordulnak. Ezt el lehet mondani, ami csak létezik, csak az a lényeg, hogy nedvesség legyen. Fontos, szóval például vannak ilyen nagyon extrém környezetek, például a bromeliáknak a kelyhében összegyűlő vízben is élnek osztrakódák. Fauna összetételét jelentősen befolyásolja azt, hogy milyen a szubsztrátum, és illetve az elterjedésüket a vízmérség, hőmérséklet, oxigéntartalom és a sótartalom. És ez a váz morfológiáján is meglátszik. Ezért fontos környezetjelzők az osztrakódák, és nagyon jól alkalmazhatók ilyen paleokológiai értékelésre. Hát előfordulnak természetesen normál tengeri környezetben, sekély tengeri környezetben vannak általában a legdíszítettebb formák. Ugye vannak pelagikus osztrakódák is, azt nem befolyásolja, hogy milyen az ajzat. A bentos osztrakódákat viszont jelentősen a fauna összetételt befolyásolja, hogy milyen az ajzat. A laza, a homokos ajzat az nem kedvez nekik, általában ezek osztrakóda szegények. A kevert ajzat a legideálisabb, mivel a finom szemcsés ajzatba viszont besüppednek, és akkor az oxigén szegény környezetbe kerülnek, és azt nem nagyon kedvelik. Illetve hát ajzatként szolgálnak még a növények is, mert vannak teljesen olyan fajok, amik csak növényen mászkálva élnek, arra specializálódtak. Mélyvízi környezetben is élnek osztrakodák. Ezekre jellemző, hogy csekély az evolúciós sebességük. Általában ezek díszítetlen formák, fontos családok, amik általában mélyvízi környezetbe fordulnak el, a bajirdidé és a bitociteridé család. Ja, és ugye persze azt tudni kell, hogy az, hogy milyen víznyomás, az végül is nem befolyásolja az elterjedésüket, mivel hogy mint ugyanúgy, mint minden, hogy mint például a molluszkáknál is, hogy elég nagy százalékban tartalmaz a testük vizet, és az ugye összenyomhatatlan. Így végül is nem a mélység, szóval nem a mélység az, ami befolyásolja azt, hogy most ott milyen fajok fordulnak elő, hanem az, hogy ott milyen környezeti paraméterek érvényesülnek. De itt a Citerella nemzetségnél lehet azt tudni, hogy ez például a dizoxikus környezeteket kedveli, szóval az oxigén szegény környezeteket, és mély tengerekben is ez az a paraméter miatt, amiben nagy egyet számban előfordul, ahol már ilyen környezet. Hát érnek természetesen csökkent sorsvízi környezetben. Fontos azt tudni, hogy itt ez ugye egy stressz környezet nekik. Stressz környezet, ami azt jelenti, hogy kevés faj nagy egyet számban jelenik meg. Itt előfordulhatnak olyan tágtörési alakok, amik tengeri környezetből specializálódtak, és csökkent sorsvízire, illetve édesvízi környezetből jöttek. Fontos a fajminimum szabály. Az, hogy a sótartalom csökkenésével csökken a tengeri alakoknak a száma, illetve az édesvízi alakoknak is a száma. És ez végül is nem úgy van, hogy ugye csökken a sótartalom, és akkor édesvíznél már nincsen faj, hanem vannak kifejezetten olyan alakok, amiknek az optimuma az édesvíznél van, vannak olyan alakok, amelyeknek az optimuma a normál tengeri körülmények közt van, és ugye egy ilyen kevert vízű rendszerben mind a kettőnek a, végül is a fajszám mind a kettőnél lecsökken, és olyan 5-8% között van az, ahol a legkevesebb fajszám. És itt persze a hiperszalin környezetek azok nincsenek feltüntetve, mert ugye ott a legkevesebb a fajszám, ott csak egy-két faj fordul elő nagy egyet számban. És amiről már beszéltem, hogy a díszítés az erősen redukálódhat a brakfizi környezetben, és azt onnan lehet általában, például onnan lehet tudni azt, hogy ez a kettő például ugyanabban a fajba tartozik, mert hát mondhatnánk azt, hogy ez egy másik faj, mert ez mondjuk simább, ez pedig díszített. Szóval lehet tudni, hogy megjelennek általában átmeneti alakok. Ez nem mindig fordul elő, de azért az esetek nagy százalékában vannak átmeneti alakok, amiknél lehet nyomon követni azt, hogy hogyan redukálódott a díszítés. A természetesen stressz környezetben még megfigyelhető a méret csökkenése is. És most áttérnék átmen a szárazföldre végül is. Édesvízi környezetekben, mindenféle édesvízi környezetben megjelennek. Mondjuk természetesen ilyen nagy csodású folyókban nem, de mondjuk az ártéri területek, a folyók ártéri területein, vagy egyes ilyen védett zónákban is vannak osztrapódák, akkor az a tavakban, felszín alatti vizekben. A felszín alatti vizekre jellemző, hogy itt általában a víz felszín közelében élő fajok dominálnak, akkor mohagyepeken, és a vizek hőmérséklete se nagyon rendíti meg őket, úgyhogy meleg víztől egészen a hóhatárig mindenhol előfordulnak. Antarktiszon, onnan is írtak le fajokat. Ezek az édesvízi osztrakódák a vízkemizmusra nem érzékenyek. Például oxigén szegény környezetben élő fajoknál vették észre azt, hogy például arra, hogy mennyi a kénhidrogén tartalom, az abszolút nem befolyásolja az eloszlásukat, meg az egyet számot. Jelentős édesvízi osztrakódák a ciprididés, illetve a darwinulidé családba tartoznak például. És hát egészen extrém környezet a szárazföldi környezet nekik, ahol szintén 1953-ban írták le az első fajta, Mesocypris terrestris Afrikából, ezt erdei humuszban találták meg, illetve 61-ben Új-Zélandról leírták a Mesocypris audaxot, ezt pedig levélhumuszban találták, és 1000 méter magasságig megtalálható volt. Ezekre a szárazföldi fajokra, hát idézőjelben szárazföldi fajokra jellemző, hogy nagyon sűrűk ezek az érzékelős serték, az állat körül nagyon szőrösek, illetve ezek megnyúltak, ezek a fajok, és hát persze természetesen azért sűrűek ennyire, azért szőrösek ennyire ezek az állatok, mert a nedvességet így próbálják visszatartani, azt, amit a humuszból, vagy a talajból nyernek. Földtörténeti elterjedés. Már a kambriumban megjelentek. Az ismert legősibb alak a Heraultia nemzetség. Ezt a legalsó kambriumból írták le. Ezt a formát akkor molluszkának gondolták, majd később kiderült, hogy ez volt az első osztrakóda. A kambriumi fajokra jellemző, hogy kitines foszfátos vázuk volt még nem jelent meg a mészváz, illetve az is, hogy hát a morfológia többé-kevésbé hasonló a maihoz, persze díszítésben, mint már mondtam, nagyon eltérnek a paleozós formák a későbbiektől. Az ordovícium elején jelentek meg az első mészvázú osztrakódák, illetve az ordovícium végére kialakult az összes rend és alrend. Most az interneten böngészve találtam egy cikket, amit a National Geographicban jelentettek meg, illetve a Science-ben is megjelent az idén. Megtalálták végül is a legidősebb hímivar szervet, és ez pont egy osztrakódánál sikerült. Egy 425 millió éves osztrakódánt találtak, amelyeknek a lágyszervei is megőrződtek a különleges körülmények miatt. Ezt elnevezték kolimbozaton eklektikosznak, ami azt jelenti, hogy nagy péniszű úszó, mert hát azt tanulmányozta, hát itt van, most elég nehéz kivenni, hát gondolom így van a bázis, valahogy így vannak a szervek, és hát azt vették észre, hogy a testének több mint az egyötödét a hímivar szerve foglalja el, ami persze osztrakódáknál nem túl nagy szám végül is, mert általában a váz egy harmadát foglalja el a hímivarszerv. Hát természetesen az Indexben is megtaláltam ezt a cikket, más formában, másra kiélezve. A karbon per mosztrakódákra pedig azt jellemző, hogy ott már nagyon sok alak hasonlít, azok már nagyon hasonlítanak a mai alakokhoz, akkor jelenik meg a bajirvidé család is. A mezozós osztrakódákról pedig azt mondható el, hogy a triászban még a paleozós alakok dominálnak, mind megjelennek az alpi típusú triász üledékekben, illetve a germán típusú triász üledékekben is, egészen a Bunzensteintól a Kuiperig minden típusú üledékben találtak, bár nem túl jelentősek mégsem a triászban. Jelentősebbé válnak a Jurában, itt jó zónajelző és fáciás fosszíliák az osztrakódák. A Jura-Kréta határon és a Kréta-Terciár határon figyeltek meg egy nagy faunaváltást. Bár még a paleogénben a paleogénben még megtalálható kréta alakok, de a kainozoikumban megjelennek azok a nemzetségek, amik ma is élnek, és azért a kainozós osztrakódák azok még könnyebb például azokat paleokológiai értékelésre felhasználni, mivel hogy a recens analógiák azok rendelkezésre állnak. Ez már, mint ahogy haladunk visszafel az időben, egyre nehezebbé válik. De az alkalmazásuk, a biosztratigráfiai alkalmazásuk nem olyan jelentős, hát a Szilurban, Jurában meg a Krétában használják őket biosztratigráfiára. Fontosabb, mert általában mindig van más ősmaradványcsoport, amivel sokkal jobb szintezést lehet elvégezni most, vagy az ammoniteszek, foraminiferák, nanoplanktonok, és ezért biosztratigráfia nem annyira alkalmazzák, inkább paleokológiai értékelése, ez viszont a legjelentősebb alkalmazása az osztrakódáknak. Például az én témámban, amiben például vizsgáló szakdolgozatomhoz, ott szarmata korú osztrakódákkal foglalkozom, és például a paratéti sótartalom változásait egészen jól lehet rekonstruálni a fauna összetétel alapján, mint időben, mint térben való változásokat. Ősföldrajzi vizsgálatokra is alkalmazhatok, mivel hogy provinciákra különülnek el általában a faunák. Például ma is összesen hasonlítható az afrikai és az észak-amerikai provincia. Hát a recens osztrakódáknak az alkalmazása az nem túl jelentős. Én kettőt találtam, az egyik, hogy halászatnál csalinak használják. Ezt most nem nagyon tudom, hogy van, de ezt olvastam. Illetve a második világháborúban katonai jelentőségük is volt, mert a japánok a Cipridina hilgendorfi fajtának lumineszkál a váza, és azt összeporították a teknőt, és azt használták világításra, mikor nem volt más. Hát ennyit szerettem volna elmondani. És hát köszönöm a figyelmet, és hát...
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Elhangzott a kagylósrákok élete és halála a földtörténeti múlt során. Tóth Emőke előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. A felvétel 2005. márciusában készült.